Eredményes élettalálkozó 2014. november 14-e. Szeretet, lélek, csapások, beszélgetések.
Megyünk, jól van. Akkor még egyszer sziasztok. Ma kétszer fogunk kezdeni, úgyhogy... Nem tudom, hogy van-e bennetek esetleg bármilyen kérdés, vagy bármilyen témafelvetés, amiről jó lenne akár csak 5 percben, vagy 10-ben együtt gondolkozni. Igen. Szeretet? Arra nem tudok semmit. Más kérdés? Szeretet az jó. Van-e még valami esetleg? Igen. Hogy tudta magát belopni a büszkeség Isten környezetében, a tökéletes környezetben? Hogy születhetett meg a büszkeség? Szia, Ernő! Épp csak elkezdtük, de be van tervezve. Oké, szeretet. És szerintem a büszkeség kérdés nagyon jó illik hozzá. Ezek szerintem összecsengenek. Nem tudom, hogy milyen aspektusára gondolsz a szeretetnek, van-e valami, mert ugye azért ez egy elég nagy téma. De alapvetően a szeretetről nekem Róma 13 jut az eszembe, ami valójában az új szövetségi üzenet, a bibliai üzenetnek talán a szíve. Megválaszolja a törvény kérdését, megválaszolja a szabad akarattal bíró lények együttlétének vezérelvét. Ugye csak gondoljatok bele, hogy amikor Isten teremtett lényeket szabad akarattal, olyat, mint én, mint te, akkor elég nagy kockázatot vállalt. Mert a szabad akarat pont arról szól, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Oké, nyilván korlátok között a hatalmad, vagy másképp mondva a lehetőségeit korlátai között. Ugye a szabad akarat nem minden hatóságot jelent, azaz, hogy minden gondolatomat valóra tudom váltani, mert ahhoz hatalomra is szükség van. Hanem azt jelenti, hogy a lehetőségeim körén belül én döntöm el, hogy mit teszek és mit nem, mit gondolok és mit nem, mit mondok és mit nem. Valójában a szabad akarat azt jelenti, hogy megválaszolom, megválasztom, hogy hogyan reagálok valamire. Ezt mindig eldönthetem. És ezzel Isten szabadjára engedett, hát ahogyan egyre sokasodunk, egyre több milliárd lényt, amely hát determinálja a káoszt. Mindenki azt csinál, amit akar. És csak gondoljatok bele, hogy nem tudom, hányan építettetek valaha életetekben rendszert, vagy voltatok felelősek azért, hogy létrehozzatok valamit, aminek utána működnie kell, és elég bonyolult. Ezt hívják rendszerépítésnek. Egy autó egy rendszer. Ugye, benzin belemegy, áram kell bele, ablaktörlő valamitől működik, ez nem akkor működik, amikor akarja, hanem amikor te bekapcsolod, vagy amikor esik az eső, és a váltó, meg a kuplung, és ez azért van, hogy az erőt a motorról a hátsó kerékre, vagy éppen az elsőre, ennek mind a helyén kell lennie következetesen. És a rendszereket elvek, szabályok tartják össze, és... arra kell rájönnöd, hogy a szabad akarattal bíró lények életének, rendszerének a magja valójában az egyetlen és talán legfontosabb központi vezérelve az a szeretet. A szeretet nem egy érzés. A szeretet nem egy jó állapot, mert valami ilyesmi, tehát te jót teszel nekem, az nekem jó, én jól érzem magam, és akkor én is teszek neked, hogy te is jól érezd magad. Ez a következménye a szeretetnek, de a szeretet igazából egy döntéssorozat, amely azt mondja, hogy úgy fogok működni a többi szabad akarattal bíró lény világában, ahogyan az ideális. A szeretet az ez. A szeretet egy baromi pragmatikus, nagyon-nagyon gyakorlatias hozzáállás definíció. Ha te is és én is szeretetben élünk, akkor baromi jól fogunk tudni együtt létezni. A szeretetet 1 Korintus 13 írja le, 16 tényezővel definiálja, ahol amiben nem nagyon van olyan, hogy jól érzem magam. Az nem része a szeretetnek. Szeretek, és lehet, hogy baromi rosszul érzem magam, de helyesen viselkedek. A szeretet egy döntés, egy hozzáállás. A szeretet nem viselkedik bántóan. Miközben te most épp megbántottál, hát úgy olyan kedvem lenne visszabántani. Hát nehogy már. Hát kapod is vissza rögtön. De mert szeretlek, nem is értem, miért csinálok ilyen marhaságot, de mert szeretlek, ezért vállalom a szenvedést, hogy csak én bántódok meg, és nem bántok vissza. Mert a szeretet nem viselkedik bántóan. Oké, ez az egy elv hány drámát szüntetne meg? De ez egy a 16-ból. De mire összerakod, egy olyan világ születik, amiben lehet élni. Ez a menny. És aztán Isten a Róma 13-ban elmagyarázza, hogy figyelj, én ezt baromi komolyan gondolom. Tehát én erről beszélek. Mindig kérdezik tőlem, hogy de hát miről szól a jó reggelt, a Biblia? Mit akar Isten? És hát zsigerben ott van, és mindjárt abba hagyom, hogy azt akarja, hogy jól viselkedjetek. Azt a leborult szivar végét, hogy rendesek legyetek. Nem ezt gondoljuk, hogy Isten ezt akarja? Hát ki azt össz akar templomba menni, hogyha gyere állj sorba pofonért. Köszönöm szépen, nem kérem. De nem igaz, mert Isten nem ezt akarja. Tudjátok, mit akar Isten? Elsősorban. Mi a célja? Kapcsolatot akar. Elsősorban vele. Én a barátod akarok lenni, és te legyél az enyém. És aztán, mivel nem csak te vagy a barátom, hanem az a privék ott melletted is, ezért arra gondoltam, hogy ha én mind a kettőtöknek a barátja vagyok, milyen gáz, hogy megölitek egymást. Mert ha A öli meg B-t, akkor B miatt érzem magam rosszul, ha B öli meg A-t, akkor A miatt érzem magam rosszul, mivel mind a kettőtöket szeretlek. Mi lenne, ha nem ölnétek meg egymást? Ha? Milyen tanács? És itt jön be az, hogy szeretném, ha jól viselkednétek. De nem azért, mert ez a végcél, nem azért, mert én egy maximalista rendrakó vagyok, és összepiszkoltátok a világomat, hanem mert Isten szeretet. Mert azt mondja, hogy én egy kapcsolatra vágyom, és hogyha szabadok vagyunk, akkor a szabadság egyben felelősség arra, hogy vigyázzunk egymásra. A szabad akaratot korlátozni kell a szeretettel. Bármit megtehetsz, amíg szeretetben vagy. De a szeretet a másik javát keresi. Úgyhogy Isten kapcsolatot akar, és ahhoz, hogy a kapcsolat életben maradhasson, hogy te és ő és mi együtt egy élhető életet élhessünk, ahhoz a szeretet a vezérelv. És ezt mondja Róma 13. És figyelj, olyan brutálisan, olyan végzetesen és végletesen mondja, hogy lehet, hogy ezt is kivágnám a Bibliából. Mert ez annyira ellehetetleníti az összes többi okoskodást. Csak figyeljetek! Senkinek se tartozatok semmivel. Ups! Csak azzal, hogy egymást szeressétek. Oké, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem tartozol semmivel, ha szeretsz. De azzal tartozol, szeretned kell. Nem kell, hogy jó érzéseid legyenek felőlem, csak azt a 16 alapelvet, azt tartsd be velem szemben. Amúgy ez lehetetlen, erről majd máskor beszélünk. Lehetetlen Isten nélkül, most beszélünk róla, akkor levem az üzenetet. Te nem tudsz szeretni, Isten szeret téged, hagyod magad szeretni, és ezzel lesz benned szeretet, olyan, ami Istentől jött. Isten úgy döntesz, hogy ezt a szeretetet éled a többiek felé is. Ha nem hagyod magad Isten által szeretni, akkor neked nem lesz miből szeretni. Ugye te megbántasz, számolok 10-ig, és dühösebb vagyok, mint voltam, és visszabántlak. Ha szeretet ott van benned, Isten szeret, akkor megbántasz, számolok 10-ig, közben az Úrra nézek, és ő azt mondja, hogy rendben van. És nem bántlak vissza. De ha ő nincs ott, akkor... Úgyhogy mit mond? Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Melyiket? Az egészet. Akkor csak szeretnem kell, és utána mehetek bankot rabolni? Igen, de a kettő nem fér össze. Mert a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Ez is az egyik a 16-ban. Bár csak ne lett volna benne. Mert akkor mehetnénk rabolni. De benne van, úgyhogy azért nem rabolok, nem azért, mert a törvény tiltja, hanem mert szeretek. És a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Isten zseniálisan talált egy, és nem is törvényt, egy létformát az egész teremtése középpontjába, ami levezérel mindent. Úgy, hogy mind szabadok maradunk. Ezt érted? Mert a törvény bezár. Ne tedd ezt, ne tedd azt. Ide gyere, oda gyere. Nem, legyél szabad! És szeress. És a szereteted az gyönyörűen, tisztán, dicsőségesen leszabályozza az esetleg ártó szabadságodat. Milyen jó ez? Parancsolj! Nem, kérlek, örömmel. Igen. Wow, nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés. Ez a kérdés, honnan a szözből lesz szeretet bennünk, igaz? Mert hogy ti azt veszük észre, hogy nincs. Keresem, és nincs. Na, úgy értem, igyekszem, de nincs. János levele azt mondja, 1 János 4, hogy nem az a szeretet, hogy mi szeretjük egymást, hanem az, hogy Isten szeretett minket előbb. Tehát a szeretet forrása Isten. És sehogy másképp nem lehet bennünk szeretet, csak úgy, hogy ő bennünk van. Most egy jó kérdés az az, hogy ő hogy lesz bennünk. Elsősorban jogilag és metafizikailag, tehát úgy értem, most Isten tényleg bennem van, vagy nincs bennem. És személyesen, a személyes jelenlétével nincs benned, addig, amíg el nem fogadod Jézust, mint a megváltódat. Ezt hívják megtérésnek. Ez egy jogi feltétele annak, hogy Isten velem, mint bűnös emberrel közösségben lehessen. Ő kifizette minden bűnünknek az árát, annó 2000 évvel ezelőtt a Golgotai kereszten, meghalt helyettünk, ezzel ő ténylegesen eleget tett a törvény követelésének, amely ez, hogy a bűn zsoldja a halál. Ő fogta, úgymond a te és az én adósságaimat magára vállalta, és meghalt vele. Ténylegesen kifizette, ilyen módon az atyának, Istennek nem kell csalnia akkor, amikor nem kéri rajtad számon a bűnödet. Amúgy, ha Jézus nem fizette volna ki, akkor nem tehetné meg jogilag, az igazság miatt nem tehetné meg, hogy szemet hunj. Mert akkor ő igazságtalanná válna. Csalna. Nem csalhat. Úgy tud téged meg engem életben hagyni, hogy a fiát ölte meg helyetted. Erre szükség volt. És ahogyan ezt a váltságművet egy ember elfogadja magára érvényesnek, ez megint a te és az én szabad akaratomnak a méltósága, nekünk kell döntenünk, hogy azt, amit Isten megtett a maga szabad akaratából, elfogadjuk és érvényesnek vesszük magunkra. Elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Ahogy ez megtörtént, abban a pillanatban Isten összefor veled, személyesen jelenlévővé válik az életedben, betölt, ezt a szót is szoktuk mondani, a Biblia használja ezt a kifejezést, Isten harmadik személye, a Szent Lélek, Szent Szellem, amely ki hogy mondja, a Spirit szót használja a görög, a szellemnek fordítható leginkább, összekeveredik az emberi szellemmel, úgymond jelenlevővé válik, megjelenik benned, és szeret téged elsőnek, áthatóan, feltétel nélkül, végletesen szeret. És ez volt az első feltétel. Hogy lesz benned szeretet? Így. A második, hogy miután ő, mivel te megengedted neki, mivel behívtad az életedbe, elfogadtad Jézust, mint a megváltódat, már benned él, ettől függetlenül ő még nem veszi el a szabad akaratodat. Azaz lehetőséged van őt visszautasítani úgy, hogy még hogy benned van. Azaz ő szeret benned, téged, és te elutasítod ezt a szeretetet. Vagy figyelmen kívül hagyod ezt a szeretetet. Úgyhogy a második feltétel az az, hogy hagyd magad szeretni. És a jogos kérdés jön, hogy hogyan csinálom azt, hogy hagyom magam szeretni. És hát ez már hosszabb, mert szerintem erről szólnak ezek az alkalmaink hétről hétre. De a hagyom magam szeretni nagyon sokszor a hittel kezdődik. A hit az az, hogy valóságosnak fogadok el valamit, amit nem látok. És az a baj, hogy mi megtanultuk az életünk során, hogy nem vagyunk szerethetőek. Ez az alapnézetünk. Engem nem szeret senki. Engem kihasználnak legjobb esetben. Nem bánom, mert legalább nem vagyok egyedül. Használnak. De nem szeretnek. Feltétel nélkül nem kellek senkinek. És ezt a feltételezést vetítem ki Istenre is. És Isten azt mondja, hogy én szeretlek, én meg azt mondom, hogy nem hiszem el. És ezzel igazából elutasítom a szeretetét. Nem hiszek abban, hogy ő más, mint a többiek. És ez a hitetlenségem, vagy hamis hitem akadályoz meg abban, hogy elfogadjam a szeretetet. Azt kéne mondanom, hogy figyelj, nem érzem, figyelj, nem élem át, figyelj, minden tapasztalatom az ellenkezőjét mondja, de megelőlegezem neked, Isten, hogy igazat mondtál, és tényleg szeretsz. És újra gondolom az érzéseimet, újra gondolom az élményeimet, újra gondolok mindent annak a fényében, amit tudok rólad, hogy azt mondtad, hogy szeretsz. És akkor mutasd meg, újra meg újra, és akkor egyszer csak észreveszem, és egyszer csak érzem. És ez egy hosszú folyamat, hónapokig, évekig tarthat, míg meggyógyulunk, míg szerethetővé válunk, nem, míg megtanuljuk elfogadni a szeretetet, mert szerethető vagy, pont. És aztán már csak meg kell engedni, hogy ez átjöjjön, és akkor erre a szabály nagyon egyszerű. Az aranyszabály. Hányan ismeritek az aranyszabályt? Az Máté 7 vagy 4? 7.12. Máté 7.12. Az két lábon járó Bibliánk azonnal mondta az aranyszabály. Attila csendben ül a laptop és a kamera mögött, és közben neki kéne tartani a találkozót. Egyébként Attila, tényleg? Nem? Tudom, igen. Nem kellene néha? Legközelebb te beszélsz. Mekkora áldás lenne? Van egy témája is. Akkor esetleg most? A 10 csapás. Azta, de jó lenne. Azta. Lenne kedved most egy kicsit? Akár most is lehet. Pepsinek megígértük, hogy beszél, mert neki is van gondolata. Én szerintem kifújok lassan, és akkor lesz egy jó reggelünk. Milyen? Na, figyeljetek, oké. Okay. Ezt befejezem, mert ez azért jó. Az aranyszabály. Mit mond az aranyszabály? Hogy amit szeretnétek, hogy mások tegyenek veletek, vagy ahogy szeretnétek, hogy mások cselekedjenek veletek, ti is úgy cselekedjetek másokkal. Ez azt jelenti, hogy ha te szeretetet kapsz, illetve ha te szeretetet szeretnél kapni, igaz? Mert hogy szeretnénk, akkor arra gondolok, hogy én is szeretetet akarok adni. És ez a kegyelemnek is a körforgása. Én kegyelmet kapok Istentől, meg nem érdemelt ajándékot, jó téteményt, igazságtalan jóságot, mert az igazságos a büntetés lenne, mert gengszter vagyok. És Isten a büntetés helyett ajándékot ad, szeretetet, megbocsájtást, törődést és ajándékot, áldást az átok helyett. Azt mondja, tanuld a gazdaságomat. Nekem ne mondd, hogy de nekem igazam van, és nekem nincs igazam veled szemben. A bűneid miatt pokolra küldhetnélek. Ez az igazság. De ehelyett én haltam meg helyetted, hogy te élhess, és neked ajándékozhassak mindenemet. Tegyél te is így a fele barátoddal. Bocsáss meg neki. Ne igazságot követelj, hanem kegyelmet. Mert hogyha igazságot követelsz a peredben, a barátoddal, akkor miért nem követelsz igazságot a peredben velem? Mert a velem való perben kegyelmet követelsz. Kegyelmet remélsz. És azt is kapsz. Kegyelmet. De akkor adj is kegyelmet. Úgyhogy ezzel a szeretet kérdése megoldódott. Egészségedre. És ezt elolvasom még, és akkor ezzel rendben vagyunk. Azt mondja, mert azt, hogy ne paráználkodj, ajaj, hogy ne ölj, ajaj, hogy ne lopj, ajaj, hogy ne kívánd, ajaj, és minden más parancsolatot, ajaj, ajaj, ajaj. Ez az iga foglalja össze. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Oké, tehát amikor azt mondod, hogy ne ölj, akkor valójában azt mondod, hogy szeress. Igen, igen. Amikor azt mondod, hogy ne paráználkodj, hogy akkor valójában azt mondod, hogy szeress. És ugye a szeretet, mivel nem tesz rosszat a fele barátnak, ezt mindjárt fogjuk olvasni. Oké, a szeretet, szeress fele barátodat, mint te magadat, ebben van még egy fontos gondolat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet tehát a törvény betöltése. Ugye itt jön a vezérelv, a szeretet a vezérelv. A lényeg az, hogy szabad akarattal bíró lények, együtt éljünk anélkül, hogy idézőjelben megölnénk egymást. A szeretet ezt levezérli. És a szeretet az, 1 Korintus 13, ami nélkül akkor sem ölök, ha nem ismertem a parancsot, hogy ne ölj. Most komolyan, figyelj, csak most legyünk őszinték. Szerinted 10 parancsolat van. Te normális vagy. Hát gondolod, hogy 10 szabállyal le lehet definiálni, hogy hogyan a tökéletes együttlétet? A nagy tüdőt. Isten csak irgalmas volt. Levitte 10-re. 1 millió van. Vagy 10 millió. Vagy végtelen törvény van. Mert végtelen helyzet van. Minden találkozás két szabad akarattal bíró lény között létrehoz egy törvényrendszert. Az nem volt leírva, hogy ne lépjek a lábára.
Minden törvény alapú rendszerben naponta jönnek az újabb
szabályok. Oké, tehát azt mondja Péter, hogy a törvény alapú rendszerekben naponta jönnek az új szabályok. Mert az addig nem volt leírva, hogy ne lépj a lábára, most ráléptem, ő megharagudott, orbavágott, én is orbavágtam. A káosz végén rájöttünk, bele kell venni a törvénybe, hogy ne lépj a lábára. De a végén milyen hosszú lesz a törvény? Könyv. Úgy értem, hol a szabadság? A törvény alatt. Sehol. Ezért Isten azt mondja, hogy én zseniális vagyok. Én vagyok Isten, tudod. Én azt mondom, hogy szeress. És ha a szeretet megvan benned, ami meg pedig én vagyok, és én szeretek, teljes érzékenységgel, teljes igazságossággal, teljes kegyelemmel létező végtelen lény, szeretek benned. És a szeretet anélkül, hogy ismerné a törvényt, betartja. Ezt érted? Ha igazán szeretek, nem kell mondani, hogy ne paráznák, hogy eszembe se jut. Ez bonyolult. Nem annyira, csak olyan távol vagyunk az eredetitől, hogy már nem is értjük, ki tudnánk ezt fejteni, de a ne őjt, azt jobban értem. Hát megölném, de... Jó, hát ilyet főleg bibliatanító ne mondjon. De nem tudom, hány milliárd emberből hány milliárd gondolja naponként. Egy darabig ellenáll neki a gondolatnak, hogy hát ilyet mégse szabad, de ha azt a kulturális kis mázat lebontanánk, akkor ott belül találnánk egy gyilkost. Találnánk tolvajt, hazugot, paráznát, találnánk bálványimádót, találnánk ott bent mindent. És Isten azt mondja, kiből akarsz bohócot csinálni? Belőlem, magadból? Úgy értem, te is tudod, én is tudom. Megváltoztatjuk. Új teremtés, egy olyan, akiben ez nincs, és tökéletes szabály, a szeretet. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Rendben van, az új teremtés azért kell, mert a régi, a természeténél fogva nem tud más csinálni, csak hibázni, csak vétkezni. Az új az tökéletes, az nem akar. Az, nem tudom, van-e a köztetek olyan, aki nem dohányzik? Van-e köztetek olyan, aki úgy nem dohányzik, hogy nem leszokott, hanem sose szokott rá? Oké, mennyire nehéz neked nem rágyújtani? Tehát én se szoktam rá soha. Mennyire nehéz nekem nem rágyújtani nap, mint nap? Hát semennyire. Úgy értem, eszembe se jut. Letehetsz elém cigit, meggyújthatod, megszagolhatom, a számba vehetem. Semmi közöm hozzá. Szabad vagyok a cigitől. Nem az én dicsőségem, a természetem része, így alakult. Na most Isten azt mondja, hogy az új ember, aki a megtérésed pillanatában lettél, az ilyen módon szabad a bűntől. Semmi köze hozzá. Semmi jó nincs benne. Semmi köze hozzá. De a régi rossz szokások, ha nagyon leegyszerűsítem, azok emlékeznek még a bűn örömére. Örömöt idézőjelbe téve. És újra meg újra visszavisznek. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy hidd el, hogy új teremtés vagy, és figyelj az új szabályra. És a szabály nem is szabály, hanem az életed része. Azért mondom csak el, mint szabályt, hogy együtt tudj vele működni. Hogy amikor jön az élet, és kezdeményez a szeretet, akkor te hozhass spártoló döntést. Ez belőlem jön, és ez... Ez szeretet! Ez azt hiszem, ez szeretet! Egyet értek. Igen. Nem vágom orrba, pedig olyan jó lenne, de nem. Nem vágom orrba, mert ez a szeretet belőlem jön. Oké, miért tanította Isten? Mit nevettek? Miért tanította Isten? Azért, hogy betartsd? Nem, úgy se tudod betartani, hanem azért, hogy amikor az ő élete jön, és kezdeményezi a szeretetet, te hozhass olyan döntést, amely, hú, mi ez az undorító dolog itt, ilyet én még sose láttam magamban, biztos nyámnyila leszek most egyszer, csak lúzer, el kell ezt taposni, ezt a dolgot, amit nő ki belőlem. Ez volt a szeretet. Oké, mert Isten sose mondta, hogy ez az új program. De nem, Isten okos volt, mondta, hogy ez az új program, és ilyen módon együtt tudok működni az ő belőlem egész furcsa mód előbudjanó szeretetével. Egy Korintus 13, és az utolsó fontos rész ebből, Róma 13, úgy látszik a 13 a szeretet mindenütt. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Mit vettek ebben észre? Mi itt a kulcs? Péter mondja itt előről, ha nem szereted magadat, nem tudsz szeretni mást sem. Ez a helyzet. A legtöbben azért vagyunk bunkók és hárpiák, mert nem kötöttünk békét magunkkal. Isten első parancsa ez, figyelj, ez a legnehezebb minden parancsolat közül. Az, ami ellen évekig, évtizedekig harcolunk, ádáz módon van, aki soha nem adja be a derekát. Ez a legnehezebb minden parancsa közül Istennek. Fogadd el magad. Feltétel nélkül. Jó, megjavulok, és elfogadom magam. Nem. A megjavulás a következménye lesz az elfogadásnak. Nem a feltétele. Elmondom még egyszer. Ha feltételéül szabod önmagad elfogadásának bármit, sosem fogod magad elfogadni. Legfeljebb képmutatásban. Akkor nem kell jónak lenni. Sorrend, sorrend. Először szeretve vagy, először irgalmat kapsz, új életet ingyen, aztán szeretve vagy sokáig, pluszba tanítva vagy sokáig, és ebben a szeretetben és tanításban, az elméd megújulásában és a szíved meggyógyulásában lassan belülről elkezdesz megváltozni, és új gondolatok, szavak és tetted jelennek. Meg azaz megváltoztál! De abban a pillanatban, ahogy a változással kezdjük, az elfogadás és a szeretet és az igazi tanulás megszűnik, és csak képmutatás marad. A te régi természeted erőlködése, hogy létrehozza azt, amit nem tud létrehozni. Ideig, óráig képét mutatja annak, hogy ő megjavult, de közben belül ugyanaz a régi rossz bűnös természet él. Értitek? Először hagyod magad szeretni, mégpedig feltétel nélkül. Mit adsz magadnak újra meg újra? Ahogy elbuksz, ahogy találkozol saját önöngyarlóságoddal, kicsinyességeddel és nyomorultságoddal. Mit adsz magadnak újra meg újra? Irgalmat adsz magadnak újra meg újra. Kegyelmet adsz magadnak újra meg újra. Újra meg újra visszamész az alapokhoz, a kereszthez. Mert Krisztus nem akkor halt meg, érted, amikor már jó fiú lettél, hanem akkor, amikor még te ütötted bele a szöget a kezébe. Amikor még nyílt ellensége voltál. Ő akkor fogadott el feltétel nélkül. Ő akkor fizette ki, érted. Ő akkor szeretett úgy, mint önmagát. Azt követeli tőled, hogy fogadd el magadat ugyanúgy, ahogyan ő elfogadott téged. Jogossá teszi ez a bűneidet? A nagy tüdőt mi köze hozzá? Ez két külön téma. Sorrend. Értitek? Megvan? Nem értitek. De tetszik, ugye? Igen, igen. Igen. Jól van. Péter. Kérlek.
Valaki már imádkozom is.
Hova applikáljam ezt? Az a helyzet, hogy Sanyi, én szeretnélek tovább hallgatni. Úgyhogy gyorsan megosztom ezt a gondolatot, mert végül is azért vagyok itt, mert úgy gondolom, hogy ezt el kell mondanom. Tegnap volt egy óra, és azon elhangzott ez a kérdés, hogy ez nagyon más téma lesz, de remélem azért fogjátok tudni követni, megérteni, hogy mire gondolok. Hogy a lélekről, az emberi lélekről és a szellemről beszélgettünk, és én mint ex-ateista, ha mondhatom magam így, meg materialista, nekem ez nagyon sokáig egész, nem, talán a héten volt egy olyan felismerésem, ami rendbe rakott sok dolgot. Lévén szoftvermérnök vagyok, ezt majd be fogom hozni, ezt a témát. De hogy az volt a kérdés, hogy lehet a lélek, mint olyan, azt hogy tudjuk mi megfogni, amikor valójában ugye felnőtt férfiak vagyunk, illetve hölgyek, és tudjuk már, hogy működik a tudomány, tudjuk, hogy működik az agyunk, persze nem úgy igazán, de azért egy csomó mindent tudunk róla, és ott nem találunk lelket, mint olyat. Tehát, hogy nincs olyan, hogy van benne valami kis történet, azt ott kivágják, és akkor elveszik a lélek, hanem csak így az agyunk működik, ahogy működik. Igen?
Bocsánat, egy robotnak.
Igen? Egy robotnak?
Ott van egy hardware.
Igen.
Itt van egy szoftver.
Abszolút.
Ami viszi az egész.
Így van, így van.
Ha a szoftvert letöröljük.
Ezt fogom elmondani. Abszolút, nem.
Ez egy grammal lesz könnyebb.
Így van, így van. Tehát, hogy pontosan erre akartam, amit Péter egy az egybe. Igen.
Aha.
Ó, beteg áll. A felvétel kedvéért van egy ilyen információnk, hogy Mengele megcsinálta azt, hogy halál előtt lemérte az embert, és utána, ha jól értem, akkor megölte és megint lemérte. és 2,4 és 4 gram közötti súlykülönbségeket mért. Igen, én erre csak annyit mondtam, hogy ez egy beteg dolog, de ezt tudjuk azért Mengeléről. Köszönöm a hozzászólást, és Péter ugyanilyen igen, ilyen impulzívan reagált erre a felvetésre, és teljesen igaza van. Pontosan ez volt az én gondolatom, amit egyébként már hallottam előzőleg is, de most így jól belegondoltam, hogy a szoftver és a hardware, ugye a lélek és az agyunk, az nagyjából úgy működik, ha én is így értem legalábbis, ahogy Péter, hogy a szoftver és a hardware. Az agyunk a hardware. És a materialista, ateista tudósaink, azok azzal érvelnek, hogy lám látjuk az agyat, látjuk működni, és azt mondják, hogy íme, hát akkor nincs is itt semmi láthatatlan, nincs is itt semmi, ami úgymond természet fölötti, minden természeti, és az agyunk kémiai folyamatok, a lelkünk kémiai folyamatok összessége. És én úgy gondoltam egész eddig, hogy ha bár értettem ezt a szoftver-hardware dolgot, talán valamennyire, nem annyira, mint ezek szerinte, de hogy azt gondoltam, hogy ez kevés, hogy ez nyilvánvaló, hogy ez a szoftver történet, de aztán belegondoltam, hogy ez pont olyan gyenge érvelés a másik oldal részéről, hogy ahogy mondod, hogy nézek egy számítógépet, és fognék egy ilyen digitális multimétert, és mérném rajta a feszültségeket, és azt mondanám, hogy hát megvan a szoftver, itt van benne. Hát így működik a szoftver, itt van ez a processzorlapka, meg ez a kis memória, esetleg egy kis Winchester, és hát itt van minden, ami kell hozzá. És lévén szoftveresként dolgozom, meg azért most már elég jól ismeri az átlagember is a szoftverpiacot, mint olyat, ami egy ilyen nagyon-nagyon megfoghatatlan, nagyon-nagyon immateriális, szép szóval, történet, de mégis egy olyan gazdasági erő, egy olyan, hogy mondjam, kikerülhetetlen dolog a szoftverpiac, a szoftver mint fogalom, annyira nyilvánvaló és kézzelfogható lett amellett, hogy egyáltalán nem kézzelfogható, hogy senki nem mondhatja azt, hogy a szoftver az semmi. Hogy egy szoftvermérnök az semmi, vagy egy szoftver úgymond találmány az semmi. És hogy a hardware megegyezne a szoftverrel. Ez most már annyira nyilvánvaló, hogy ha valaki ezzel próbál érvelni, hogy a lélek, az íme az ott van az agyban, akkor az letagadja az egész szoftver piac létezését, mert azt mondja, hogy a hardware és a szoftver az megegyezik egymással, és ez csak így, azt gondolom, aki tudományos és racionális gondolkodónak mondja magát, ezt gyakorlatilag nem teheti meg. Igen?
A lélek nem lehet a szoftver, a szoftver lehet, a szoftver állandóan lehet, vagy a szoftver frissítve.
Aha.
A lélek az a szikra lehet, ami a szoftver, a hardware-ről összeköti, ami hiányzik egy gépből, hiányzik egy csinált dolog, a teremtés, adja a lelket, nem a csinált.
Aha. Igen, tehát ezt értjük, hogy az analógia nem pontos. Ugye arról volt szó csak a mikrofon kedvére, hogy a szoftver az hibázik, a szoftver az nem pontos, és ugye a teremtés az inkább az egésznek az eredete, ha jól értem.
A szikra, ami
összeköti a szoftvert a hardware-rel. Igen? Ó, jó kis fórum lesz ebből.
A lélek egy driver.
A lélek egy driver, ez. Oké. Okay. Úgy tűnik, szakértők. Szakértőkkel állok szemben, igen. A frissítés az Istennel való folyamatos kapcsolat. Azt gondolom, hogy nem akarok én ebből jól kérni. A lélek a biosz. Oké, tehát hogy ezek szerint ti is gondolkodtatok ebben, és ez tök jó. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon értékes gondolat, bár a Biblia nem használja a szoftver és a hardware fogalmat. Számomra meglepő mondat. De ugye azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, és hogy minden látható láthatatlanból állt elő, és hogy én a régi istentagadó gondolkodásom szerint fordítva gondolkodtam, és hogy ez az előbb volt a szoftver, és utána ahhoz gyártották a hardvert, most így az analógiát kicsit folytatva, hogy az a szoftver fusson, és olyan környezetbe fusson, amilyen környezetbe. Tehát a teremtésnek a fizikai valósága, ami kopog meg amivel így ütközünk fizikailag, az mind azért volt, hogy ez a ilyen féleképpen megfoghatatlan szoftvernek, a léleknek, a szeretetnek a működését úgy tudjuk megtapasztalni, ahogy enélkül esetleg nem tudnánk. Vagy hát Istennek persze, gondolom, kimeríthetetlenek az ötlet készletei, de hogy ezt így látta jónak. És hogy persze nem pontos az analógia. Igen, ismerjük a szoftvert, sokaknak azt gondolom bajuk van a szoftverrel. Én talán azért vagyok ilyen szempontból egy kicsit jobb helyzetben, mert én is nagyon ideges tudok lenni egy szoftverre, de ugyanakkor nagyon megértő is tudok lenni, mert tudom, hogy amiket én gyártok, abban is bőven persze vannak hibák, és gyakorlatilag ezt látjuk. De pontosan ezért is nagyon érdekes az, hogy igen, a szoftver hibás, amit Isten alkott szoftver, az pedig úgy látjuk, hogy nem hibás, ami tőle úgymond elvárható, ha már mindenható. De látjuk, hogy milyen bonyolult. Tehát attól függetlenül, hogy a hardware az egy logikailag egy sokkal egyszerűbb dolognak tűnik, a szoftver pedig egy rendkívül bonyolultnak, és ezért nagyon, nagyon nehéz azt szinte elképzelni, hogy hibátlanul működjön. Igen?
Azért szólom bele, mert én szoftverekkel foglalkozom, és érintem. Egy kisgyermek szoftvere, meg egy 40 éves férfi szoftvere, azért nagyban eltér, nem?
Abszolút.
Ugyanakkor a lelke, az nem annyira.
Ez jó kérdés, hogy a lelke eltér-e vagy nem. Nem, nyilván nem fogom tudni pontosan, nem is tudom pontosan az agy működését, de hogyha nagyon szakmain akarok fogalmazni, akkor ez nagyon úgy tűnik, hogy egy olyan szoftver, aminek van hatása a hardware-re, tehát a hardware-t meg tudja változtatni a szoftver, és valamennyire fordítva is igaz, amit ugye a valóságban is ismerünk, mert hogyha a hardware-be egy kicsit belefúrsz abba a memóriába, vagy abba a Winchester-be, elég komoly sérüléseket lehet okozni a szoftverben. Vannak olyan rendszerek, amik ezt kibírják, úgymond ki tudják magukat javítani, de nyilván nem ez a szokásos. De az, hogy a szoftver úgymond tudja módosítani a hardware készletet, ez annyira nem divat a mai technológiában, de a biológiában úgy látjuk, hogy ez működik. Ugyanis az agynak a fizikai átrendeződése is megtörténhet. Bizonyos lelki, értelmi, gondolati, érzelmi folyamatok hatására. Úgyhogy nyilván, azért mondom, ez az analógia nem ennyire egyszerű, de hogyha kitalálnánk azt a szoftvert, ami képes a saját hardverét úgymond úgy módosítani, hogy az a futását optimalizálja, akkor már lehet, hogy közelebb járnánk ahhoz, ami az agyban történik. Mindenképpen csodálatos, mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes ez a gondolkodásra, és egy kicsit arra is nekem választad, hogy ha nem is választad, de jó kérdéseket vett föl, talán ez a hogyan lehet egyáltalán elképzelni az életet a halál után, ez is nekem egy nagyon nagy gondolati kihívás, vagy gondolkozási kihívás. De hogyha azt gondolom, hogy fut egy szoftverem, és azt a szoftvert valaki vagy valami egyszerűen felgyújtja, felrobbantja, lelövi, de a hardware az létezik valahol, valamilyen formán, és ez futtatható egy másik hardveren, ami esetleg egy ígéretünk szerint egy sokkal jobb hardver, akkor ez is olyan gondolatokat hoz elő, ami inkább reményteljes. Tehát én nem feltétlenül a technikai részére akartam kihegyezni, csak az, hogy talán már, azért a nem szakértők is, akik nem ezzel foglalkoznak, azok is most már abszolút hétköznapi szinten értik, hogy mi az, hogy szoftver, mi az, hogy hardware, és csak annyi, hogy ez a gondolkodás, ez szerintem tök jó gondolatokat hozhat be abba, hogy az embert ne úgy kezeljük, mint kémiai folyamatok összességét, hanem ennél többről beszéljünk. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Milyen puskaporos lett a hangulat rögtön. Nagyon, nagyon jó téma, és nagyon tetszik is, és hát tényleg kicsit én is számítógépes ember vagyok, meg elvileg emberekből működő rendszereket kellene létrehoznom, mindegy, de hogy olyan mélységben tisztelem, amit Isten csinált ennek fényében, hogy hihetetlen, tehát micsoda. Úgyhogy akkor a mai nap fénypontja az eddig alig látott, de állandóan, mint az atya a háttérben, állandóan megtapasztalt az eredményes élettalálkozó igazából terjedéséért és népszerűségéért talán leginkább felelős személy, Sós Attila fog beszélni nekünk. Azt hiszem a 10 parancsolatról, ezt mondtad? Majd, tessék? A 10 csapásról, a parancsolatot jobban szerettem most. A 10 csapásról, és lehet, hogy ez egy sorozat lesz, mert a 10 biztos nem lesz egy sorozat, csak most, de izgatottan várom. Köszönjük szépen. Ne felejtsd a mikrofont, nagyon fontos.
Igen, ez egy... Okasztják a hóhért. Hát én is szoftveres vagyok, és a Péterhez kapcsolódva, én is gondolkodtam ezen, hogy én azon gondolkodtam, hogy hogy van az, hogy régi ember, meg új ember. És számítógépes analógiában én azt találtam ki, nem tudom mennyire ismeritek, de számítógépesek ismerik, hogy vannak úgynevezett virtualizációs lehetőségek, hogy egy számítógépre ráteszünk egy virtuális gépet. És a virtuális gépet ugye be kell kapcsolni, az analógiát mindig mondom melléje, amikor megtérünk, akkor kapunk egy új virtuális gépet, amelyik teljesen üres, és teljesen el lehet szeparálni a régitől, el lehet szeparálni attól a hordozó anyagtól, hordozó géptől, tehát a régi testünktől, meg a rajta futó szoftvertől, el lehet szeparálni, akár másmilyen is lehet, és más forrásokból is táplálkozhat. A kérdés csak az, hogy mennyire használjuk ezt a kettőt, és nagyon egyszerű, ugye hol át a régibe dolgozunk, és mikor bekapcsoljuk, akkor mindig a régibe dolgozunk, és mikor eszünkbe jut, hogy van egy jobb, akkor áttérünk oda, és ezt hogy hányszor tesszük meg, másodpercenként, vagy naponta, vagy hetente egyszer akár, ez a, hogy a régi bűnös természetben dolgozunk, vagy az újba. És az új tud, ez a virtuális gép esetleg tud kapcsolódni olyanhoz, amihez nem engedjük, vagy nem tud hozzáférni a régi. Tehát egy nagyon egyszerű számítógépes analógiája van annak, hogy megértsük azt számítógépesek, hogy mi az új természet, ami nem tud megfertőződni vírusokkal, amire olyan szoftvert töltünk rá, amit spéci módon csak azon akarunk futtatni, és akár az itt van egy Windows, és rajta fut egy teljesen más operációs rendszer, és így meg lehet érteni. Különben én nagyon értem a Péternek ezt a szoftver analógiáját. Itt volt nemrég egy elég híres ilyen informatikus tudós, úgy hívják, hogy Werner Gitt, és ő is beszélt ezekről a dolgokról, hogy mennyire fontos az, hogy értsük azt, hogy a szoftver üzemelteti a dolgokat. És ugye, tehát van egy robotot, megépít az ember, rátesz egy szoftvert, és attól kezd tudni mozogni. Tehát az, hogy a lélek az egy kapcsolat, a hardware és a szoftver között, ezt egyáltalán nem így látják a mai modern tudósok, hanem úgy, hogy a lélek az... Ott van a különbség, csak ugye, hogy azt mondják, hogy a lélek és a szellem esetleg külön válik, de a lélek az bizony a szoftverünk, ami változik. Na, én tanítok a gyerekeket tanítok hittarra, hit és erkölcstarra, és hát ugye emiatt készülnöm kell, és éppen tegnap készültem ebből a 10 csapásból, ami nekem nagyon érdekes volt, mert nem tudtam ezeket a dolgokat, nem tudtam, és hát hogy éppen ezt így földobtam, hát ez... Butaság volt, mert most ezt el kell mondanom, annélkül, hogy tudnám. A lényeg, amit ki tudtam silabizálni, az, hogy a csapásoknak volt célja. Istennél mindig mindennek van célja. A cél, az három cél tudtam megkülönböztetni. Az egyik cél az, hogy Isten megígérte, már az 1 Mózes 12:3 megígérte Ábrahámnak, hogy aki téged áld, azt én áldom, aki téged átkoz, azt én átkozni fogom. Nagyon fontos, és itt volt a két helyet el a Fruchtenbaum, nagyon sokat beszélt arról, hogy mennyire, és ő sok helyen bemutatta a Bibliába, hogy Isten nagyon fontosnak érzi az, hogy a zsidó nemzetét, az ő népét, azt mi támogassuk, imádkozzunk érte, szeressük, áldjuk, mert Isten így működik. És mesélt arról, hogy a történelem során bemutatta, felvillantotta a Fruchtenbaum, hogy mennyire látszik ez a történelembe, hogy az a nép, amelyik befogadta a zsidókat és támogatta az emelkedett, például a spanyolok, és utána elkezdték őket üldözni, és akkor belehaltak a nagy armadájuk. De ugyanez van mindenhol, akár Amerikában is, hogy amíg szerették a zsidókat, amíg támogatták, addig emelkedett a nép, és mikor utána elkezdték üldözni, utána mélyrepülés. Mert 1 Mózes 12-ben Isten ezt megígérte. Tehát meg kellett büntetnie az egyiptomiakat is, mert elkezdték ugye sanyargatni ezt a zsidó népet. Addig, amíg támogatták, addig repült az Egyiptom. Ugye addig ott volt a 7 bőesztendő, utána szaporodtak, mert hát a zsidók azok ilyenek voltak. A második célja, ugye, és általában én csak ezt tudtam, hogy visszaszerezze a zsidóknak a szabadságát. Ugye mindig 430 évet mondanak, de ez nem igaz, csak 215 évig voltak rabságban, mert a 430 év az Ábrahám elhívásától a szabadulásig az van 430 év, és Ábrahám, Izsák, Jákob, ugye költözik Jákob, idős korában költözik oda Egyiptomba, és még él a fáraó, és meghal József 110 éves korában, tehát onnan kezdve, ha kiszámolod, akkor az 215 év, tehát ők... Még eleinte jó sorsuk volt, úgyhogy 215 évnél nem lehetett, tehát 200 év körül lehetett az, amikor rabszolgák voltak. Amúgy 430 év volt az elhívástól a szabadulásig, ez így igaz. A harmadik oka a tiszcsapásnak, és szerintem ez volt a legfontosabb, amit Isten meg akart mutatni, a bálványimádásnak az ostobasága. Úgyhogy minden csapásnál látni fogjuk azt, hogy 2 Mózes 12-ben mondja azt, hogy ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött. Úgyhogy a csapásoknak a jellemzői, ellenőrizzek, köszönöm. 2 Mózes 12-12, ha jól kerestem ki. A csapások jellemzői. A természeti jelenségek felerősödnek, például békák száma, sötétség, sok légy. Ugye sokan itt szokták, éppen olvastam róla egy cikket, hogy megmagyarázták, hogy hát ez a összefüggés be van azzal, hogy ott a Nílus delta, meg kiszáradt, meg mit tudom én, meg ilyeneket mondanak. Na de hát miért nem ismétlődött meg azóta soha egy ilyen méretű csapás sorozat, ugye? Tehát a második, az a csapás jellemzők, az, hogy jövendőlések. Ezek között nagyon sok csapást előre megmondott Mózes vagy Áron, megmondta, mert hogy látni lesztesen, hogy Isten indítja el ezeket a csapásokat. Aztán a megkülönböztetés. Voltak csapások, amelyek csak az egyiptomiakat érték, volt olyan, amelyik a zsidókat is. Aztán egyre súlyosbodtak a csapások, és erkölcsi vonatkozása elég komoly, mert csapások annyiban voltak erkölcsi jellegűek, hogy mindig van valami szellemi tanulságuk. Aztán a csapásoknak a rendje. 4 szempontot figyeltem meg. Azt mondja, 3-as csoportokra, 10 csapást 3x3 csoport, 3 részre lehet osztani, és van egy 10. csapás. Ugye egy hatalmas befejezés. Minden sorozat első 2 csapása esetében Mózes oda ment a fáraó elé, és a harmadiknál nem. Minden ilyen, mikor oda ment, akkor Isten az elsőnél mindig azt mondta, hogy menj oda reggel. A másodiknál csak azt mondta, menj oda. Tehát egy ilyen érdekességet is meg lehet figyelni. Aztán az első 3 csapás ellenállásba ütközött a mágusok részéről, a következő 6 csapás meg különbséget tett Egyiptom és Izrael között, csak az egyiptomiak szenvedtek, a zsidók nem. A 10. az meg egy speciális csapás volt. Ott mindenkire hatott, de ott volt egy lehetőség a zsidóknak menekülni belőle. És ez volt a legszebb dolog. Aztán a csapások súlyossága is háromféle. Az első 3 az ilyen utálatosnak lehet mondani. A másik 3 az fájdalmas, a harmadik 3-as csoport az szörnyű. A 4. mód, ahogy rendet lehet látni, hogy a kirólt büntetés 3 volt. Az elindítása 3 volt, az első 3-nál Áron keze által indult be, a második 3 az Isten keze által, a harmadik 3 az Mózes keze által volt, és hát a 4. az megint, a 10. az egy spéci. És nem tudom, én soha nem tudtam ezeket a csapások, de most azért ezek miatt, hogy itt átnéztem, nagyon érdekesek ezek a csapások, és értjük. Először vérré változnak a vizek. A Nílus vize vérré változik. Erre jöttek a mágusok, aztán ők is megcsinálták, hogy ők is tudnak vizet vérré változtatni. Megszüntetni ellen, mert nem tudták. Mózes ugye utána meg tudja szüntetni. 7 egyiptomi istent érintett, nem tudom, hogy érdekel-e benneteket, de nagyon érdekes az, hogy a szent istennek tartott Nílusról van szó. A Nílus forrásának őrzője a Knumisten, a Nílus szellemisten az a Hapi, a Nílus, az Oziris isten a Nílust az ő vére áramlásának tartották, a krokodilisten, a sepek, aztán a halálának a védelmezője a Nét, fontos halainak védelmezője a Hatot, szóval eszméletlen. 80 istenük volt az egyiptomiaknak, és hát Isten minden 80-at úgy megmutatta, hogy hát mit érnek ezek az istenek, ha ilyen lazán meg tudom őket, tehát az ő, a nagy védelmező Isten, az semmit nem ér, hogyha vérét tudom változtatni. A második csapás az békák, figyelmeztetéssel kezdődik, ugye csak mágusok utánozni tudják ezt a csapást, aztán Fáraó azt kérte, hogy távolítsák el, és úgyhogy Mózes azt mondta, hogy rendben, holnapra el fognak távozni, és hogy hol tényleg. Tehát lehet látni, hogy nem csak úgy véletlenül távoznak el, és akármikor, hanem akkor, amikor megmondja Mózes ezt az egészet. Nem tudom, mennyire ismeritek a történetet, de Mózes az nem mer beszélni a Fáraóval. Azt mondja, hogy én nehéz ajkú ember vagyok, és akkor hát ott Istennel ott küszködik, pedig előtte ugye nagy hangú volt még 40 évvel azelőtt, és Isten azt mondja, jó, akkor majd ez Áron fog beszélni a Fáraóval, ez Áron fog beszélni a néped, de én neked mondom el mindig a dolgokat. Úgyhogy Isten, ha egyszer elhív valamire, akkor azt lehet vitatkozni, meg lehet így próbálkozni, mint ahogy a Mózes csinálta, de hát, mint ahogy látjuk ebből a történetből, Mózes is engedett Isten, azt mondta, én veled beszélek, és te majd elmondod Áronnak. És aztán végül mindig Áron beszél, később aztán néha még Mózes is, látjuk, hogy Mózes is beszél, nem ebben. Aztán a harmadik a szúnyogok, különböző vérszívók. Figyelmeztetés nélkül jön, Áron indítja el, de itt, ami nagyon érdekes volt számomra, hogy Áron oda csap a porra, le a földre, a porra, és a por változik. Tehát egy teremtés történik. A porból szúnyogok lesznek, ilyen vérszívó szúnyogok lesznek. Hát itt a rovarok istene, meg a földistene lett egy kicsit megalázva. Aztán a másik hármas csoportnak az elsője a bögölyök, ez a figyelmeztetéssel kezdődik, ugye reggel kellett oda mennie Mózesnek a Fáraóhoz, és Isten indítja el ezeket a csapásokat. Itt már hajlik a Fáraó 2 kompromisszúra, azt mondja, hogy jó, oké, elmehettek áldozni, mert ugye erről szólt a dolog, hogy engedj el minket, hogy kimenjünk a pusztába 3 napi járásföldre állatainkkal együtt, hogy áldozunk a mi Istenünknek. Nem csinálták ezt már, nem is tudom hány éve, de legalább 200 éve nem csinálták meg a zsidók ezt. És akkor itt a Fáraó azt mondja, hogy oké, rendben van, de ne menjetek messzire. És mindig tudni kell, hogy a Fáraó az mikor enged, akkor utána valahogy visszaszívja a dolgot, tehát meggondolja magát. Úgyhogy most is azt mondja, hogy oké, menjetek. Hát itt Belzebub, a bögölyök ura kapta meg itt a leckét, hogy hát, illetve nem is Belzebub a bögölyök ura, hanem az egyiptomiak kapják a leckét, hogy ez az istenetek, akit ti így gondoltok, hogy ő a legyek meg a bögölyöknek az ura, az nem igazán Isten, csak a ti bálványotok. Az 5. csapás az dögvész. 4 Isten találtam erre, akiket érintett Ápis, Bika, Ptá, Isten szent állata. Ezt állandóan kint tartották a szabadban, és ez a csapás olyan, hogy a kint a szabadban lévő állatokat fogja érinteni a csapás. Ugye Mózes elmondja. A Fáraó ki is küldött embereket, hogy ellenőrizzék, hogy mi történt, és azt vették észre, hogy a zsidóknak egyetlen állata se pusztult el. Tehát itt már azért különbség van. Aztán Szent Bika, aztán asszony teste feje, tehén feje volt egy istennőnek, a Hator, meg Noma, Kosisten. Ugye itt egy jó pár állat elpusztul, aztán a hatodik, 4-5-6, ugye ez volt a harmadik figyelmeztetés nélkül, Isten keze által történik, zsidók persze nem szenvednek ebbe, akkor 2 Mózes 9-8-ban azt mondja az Úr Mózesnek és Áronnak, vegyetek egy telemarok kemence kormot, és szórja Mózes az ég felé a fáraó szeme láttára. Hát ez pedig abból a kemencéből vették, ugye a zsidóknak az volt a munkájuk, hogy égetett téglákat készítettek, amiből aztán építkeztek egyiptomiak, úgyhogy abból a kemencéből, ahol kiégették, onnan vett egy kis hamut, aztán az ég felé szórta, és ez halálos fekélyeket okozott mindenkinek, még ezeknek az egyiptomi mágusoknak is. 3 egyiptomi isten, Sekmet istennő, akinek asszonyteste oroszlán feje, és hatalma volt a járványok felett, mind annak előidézésére, mind pedig a megszüntetésére, aztán Szerafin a gyógyítás istene, és Imhotep a gyógyszerek istene. Tehát ezeknek az egyiptomiaknak mindenre volt valami fura elképzelésük, hogy mennyi isten kell ahhoz, hogy ez így működjön, de hát itt most ezek is lelettek írva. A 7. az jégeső és mennydörgés. Elverte ez a jégeső, amit soha nem láttak még, Mózes indítja be, elveri a lent meg az árpát, de a buzát meg a tönkölyt nem, mert ez még nem bújt elő a földből. Ebből lehet következtetni, január-február környékén lehetett ez, és azt is tudni kell, hogy ez kb. 6 hónapig tart ez a 10 csapás. Tehát nem egy rövid idő alatt úgy lezajlott, hanem úgy jön a csapás, valahogy úgy magukhoz térnek, és aztán megnyugszik a fára, hogy minden rendben van, és egy idő múlva újra egy következő csapással áll elő Isten. Úgyhogy itt is, a jégesőnél is 4 Isten volt érintve, hát Sua az égistene, Rának a napistennek a fia, aztán a Nuta az égistennője, aztán Sét a mezőgazdaság istene, és Ízisz a mezőgazdaság istennője. Ekkor azt mondja a fáraó 2 Mózes 9:27-ben, hivatta a fáraó Mózest és Áronot, és ezt mondta nekik, ezúttal vétkeztem, az Úr az igaz, én és a népem pedig bűnösök vagyunk. És azt gondoljuk, hogy 7. csapás után történik ez, hogy itt vége volt, nem, mert tudjuk, hogy 3 csapás még hátra van, úgyhogy ezt is visszavonja, ügyesen, és akkor jön a sáskajárás a 8. Itt már a fáraó szolgái, tehát az emberei, a főemberei, meg akik ott körülötte volt, azok kérik, hogy bocsássa el a zsidókat, mert tönkre megy ez az ország. Fáraó azt mondja, rendben van, a férfiak kimehetnek és áldozhatnak, tehát már nem köti magát ahhoz, hogy 3 napi járás földre, de csak a férfiak. Tehát azt mondják, hogy Mózesék, hogy ez így nem működik, nem úgy kell nekünk, mind nőnek ki kell menni, és minden állatunkat vinni kell, majd ott tudjuk, hogy mit kell áldoznunk. Tehát így előre nem tudjuk, hogy milyen állatot kell áldoznunk. Itt is mezőgazdaság istenem, meg a mezőgazdaság istenő. Aztán jön a 9. figyelmeztetés nélkül, a zsidókra megint nem hat az egész. Fáraó azt mondja, oké, csak ti menjetek, de a nyájak maradjanak itthon. Ez a sötétség, hát itt megint van, vagy 8-10 isten felsorolva, hát a legfőbb istenük a Rá, ugye a napisten, milyen dolog ez, ugye Rá isten szabályozta azt az ő elképzelésük szerint, hogy mikor van világosság és sötétség, hát egyszerűen ez itt Rá isten, napistenüknek is annyi lett. Aztán volt egy Kepfere nevű szintén napisten, meg Harkté, megint napisten, aztán Aton a napkorong istene. Egyszerűen el sem tudom képzelni, ha már van 3 napisten, miért kell a napkorongnak is isten, de hát ők tudják. Aztán lenyugvó napistene, az Aton. Aztán van persze a holdisten, meg az égistennője, meg az égisten, tehát ezek érintett istenek. És hát ezek után jön a legnagyobb figyelmeztetés, ugye a 10. csapás előtt, és hát ezt mindnyájan ismerjük, talán ezt az egyet ismertem én is mindig, ugye, hogy az elsőszülötteket meg fogja ölni Isten. Mózes elmondja a fáraónak, hogy Isten azt üzeni, és érdekes ez is mindig, hogy Isten ugye előtte Mózesnek ott a csipkebokor jelenetnél az úgy mutatkozik be, hogy én a vagyok, ugye én a Yahweh, én vagyok a vagyok, és így mondja el a népnek, hogy én a ti istenetek vagyok, és Később, mindig, amikor nem zsidókkal van kapcsolatban, akkor soha nem használja ezt a nevet a Biblia, hogy Jáve, mindig csak a zsidókkal kapcsolatban. Mindenki mással, és így például itt is mindig az volt, hogy menjél és mondd el, hogy a zsidóknak az istene, nem pedig a Jáve. Tehát mindig a héberek istene, így emlegeti a Biblia Isten, csak a zsidóknak mutatkozott be úgy, hogy Jáve. Senki másnak. Úgyhogy nekünk ez mintha Isten nem így akarná. Nekünk nem adta ezt a nevet. Ezt a zsidóknak adta. Úgyhogy Jehova tanúinak nem tudom észre kéne ezt venni. Úgyhogy a tizedik, az első szülötteknek a megölésére figyelmezteti, és persze a zsidókat is. De tudjuk nagyon jól, hogy itt mindjárt látszik a szabadulás is, ugye, hogy csináljátok meg az első páskát, ugye, hogy vágjatok le egy-egy bárányt, és aztán a vérével kenjétek be az ajtó félfát. Ugye, itt pedig látjuk a keresztnek az alakját, és látjuk a vért, és látjuk azt, hogy Isten így előre már megmondta, hogy a szabadulás az bizony ezek által lesz. Hát itt is vannak persze érintett istenek az első szülötteknél, mint a Min, a nemzés és szaporodás istene, Ízisz, ez nagyon sokféle munkában benne volt náluk, ő is a nemzés és szaporodás istennője. Hator, aki mindig jelen volt a gyermekek születésekor, úgy látszik a zsidó bábák ezt nem tudták. Nagyon érdekes, ugye, mikor előtte Fáraó kiadja, hogy pusztítsák el a gyerekeket, és kiadja a bábáknak, akkor a parancsot, hogy mikor szülnek, akkor nézzétek meg, hogy fiú, akkor azt valahogy tegyétek el láb alól, és ezek a bábák név szerint fel van jegyezve a Bibliában, a két bábának a neve, ezek dacoltak a fáraóba, és azt mondták, hogy mi túl lassúak vagyunk, a hébernők meg túl gyorsak, úgyhogy mire odaérünk, megszülik a fiút, és már is rejtik. Úgyhogy Hator, amely jelen volt a gyermekek születésekor, úgy látszik, nem tudott elég jól működni, mert ez a két bába, ez túljárt az eszén. Úgyhogy meg az ápiszbika, amelyik elpusztult a tízcsapás folyamán. Tehát mit lehet ebből az egészből? Mert tudom, ez nagyon uncsi dolog, de az, hogy a Bibliát, ha az ember elkezdi ilyen szinten utána járni a dolgoknak, nagyon érdekes dolgokat tudhat meg arról, hogy Isten, amit egyszer megmond, az megmarad, az úgy van, az soha nem felejti el, az biztos, hogy bekövetkezik, lehet, hogy 400 évet kell várni, ahogy azt a népet, amit később majd, ugye Kánaánnál Isten azt mondta, hogy el kell pusztítsad az összes ott lévő embert, népet, erre is nagyon sokat várt Isten, mert Ábrahámot végigküldte azon a részen, ugye, megmutatta Ábrahám, hogy van egy Isten, és Isten hagyott nekik jó sok évet, tehát majdnem 400 évet hagyott arra, hogy megváltozzanak, tehát tudtak róla, és nem változtak meg. Igen, Péter, mit akartál?
Ja, csak a tizediknél, hogy van még egy Isten, a
Fáraó. Ja, Fáraó, igen, azt elfettem volna, Fáraó ugyancsak a napisten leszármazottjának, és Istennek tartotta magát, tehát így növekedett föl, hogy ő azt gondolta magáról, hogy ő Isten, de hát a Fáraó már az első csapásnál is észre kellett, hogy vegye, hogy ő eléggé kicsi ahhoz, hogy ezekkel a hébereknek az istenével újat tudjon húzni. De az elég rendesen tartotta magát. Péter? Nem csak, hogy néhányan, hanem ugye mikor utána a következő órán majd fogom tanítani a kivonulást, akkor ugye azt lehet tudni, hogy körülbelül olyan 600, tehát az első összeszámolásnál 630 ezer férfit, tehát a 20 éves feletti férfi jött ki Egyiptomból, egy héber zsidó, az satszom szerint legalább 3 millió embert jelentett, és azt írja a Biblia, nagyon sok nép jött velük. Tehát nagyon sok egyiptomit igenis meggyőztek ezek a csapások arról, hogy ez az Isten ezért jobb Isten, mint az övőké, tehát működőképesebb, hatékonyabb, és hát ezek még ilyen biznisz alapon működő emberek voltak abban az időben. Igen? Igen? De a Biblia írja a 600 ezret, 630... Igen? Ja, hogy ez a 630 ezer hibás. Ezt én nem tudom, én azt tudom, hogy ha én utána számolok, akkor én utána számoltam, hogy igenis kijöhet. Abban az időben a zsidókat ugye Isten megáldotta, és a legnagyobb áldás náluk a gyerek volt, és ha Jákobnak volt 12 fia, meg egy lánya, a többieknek is, tehát van egy csomó ilyen leszármazási térképen, hogy mik vannak, tehát átlagban azért megvolt a 6-8 gyerek. És ha megnézed, azt, tehát utána számolsz, hogy ez milyen gyorsan szaporodik, és azt kell tudni, hogy mikor József elhozza a családját, akkor a fáraó, az akkori fáraó, az a Gósen földjét adja oda nekik, amik a Nílus deltájának a legjobb része. Miért azt adja oda? Mert hát ezek jönnek az állatokkal, és az egyiptomiak utálják a pásztorkodó népeket. Ezeket úgy távol rakták maguktól, mert ők nem azon a részen voltak, meg hát Józsefnek kedvezni akart, és ezért a legjobb területet kapja, ahol az állataik nagyon gyorsan szaporodnak, és hát ha szaporodnak az állatok, akkor a családok is szaporodnak. Tehát, és ugye eleinte, amíg itt a Mózes újra vissza nem jön, az utolsó 20-30 évükig ugye szaporodtak rendesen a zsidók, mert addig az úgy gondolta a fáraó, hogy az a jó, ha sok munkás kéz van. Tehát a 100 000, azt én nem tudom aláírni. Én sokkal többre gondolok, mint 600 000. Tehát amikor így kiszámoltam, hogy átlagban... Tessék? Igen. De hát én akkor részszámoltam rosszul. Na mindegy, ha 100 000 jönnek ki, akkor is, ugye mikor Dávid korában, az nem olyan túl sok van, mert ugye 1400 körül van, tehát Krisztus előtt 1400 körül van a kivonulás, és hát Dávid az 400 évvel később, ugye megint egy ilyen 400 év, és akkor már elég nagy nemzet. És abban a korban, abban a kivonulás és a helyzet között sokkal rosszabb helyzetben voltak. A Biblia az kétszer is leszámolja az embereket a kivonulás után közvetlenül, meg a bevonulás előtt. És 10 000 különbség van, tehát akkor is ugyanaz van. Tehát mintha a sivatagban, ott sétálgatva, ott nem szaporodtak volna túlságosan. Tehát pont annyian haltak meg, mint amennyien újra születtek, tehát nagyjából ugyanaz. Ha 100 000-es van, akkor 100 000 férfivel vonulnak be, ami elég kevésnek tűnik. A 3 milliót az csak a 600 000 férfiből gondoltam, hogy mindenkinek van egy felesége, ugye férfiakról van szó, ezek mindig volt feleségük, egy feleségük volt, és 6 gyerek, akkor ez úgy...
20 évesnek még talán nem volt 6 gyerek.
20 évesnek nem, de ezek azért éltek még úgy 80-90-100 éveket. Persze, nem volt. De mikor bevonulnak, akkor a legidősebb az 60 éves, illetve a Józsué lehet egy kicsit meg a...
Fiatalon kezdték, tehát ezek egymásnak is gyerekei voltak, tehát amikor már számolsz 3 férfit, egy 20 éves, egy 40 éves, meg egy 60 éves.
Jó, oké, nem voltak, nem tudom, tehát ezek én nem néztem utána. A izét ezt kérdeztük, meg a Fruchtenbaumot, majd megkérdezzük, zsidó szemmelő, mondja meg, hogy mennyi. Nem erről akartam beszélni, de látom, hogy ilyen kötözködők vagytok, úgyhogy átadom a szót az Ernőnek, aki a zsidók szaporodásáról fog beszélni, és megmondom, melyik istennel kell kapcsolatba hoznod. Ez a szaporodás istene az egyiptomiak között. Na mindegy, 2 Timóteus 4.18-at írtam ide, meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába, ővé a dicsőség örökkön, örökké. Tanuljuk meg ezt, kedves gyerekek.
Jó van, hát nagyon köszönjük azt a... Abban elbizonytalanodtam, hogy hányan voltak a zsidók, de amúgy nagyon-nagyon köszönjük, Attila, és már ennyi. Köszönjük szépen. Nem tudom, van-e kérdésetek, hozzászólásotok bármelyikhez? Kérlek. Software, hardware, igen. Minden tudok erről, úgyhogy nyugodtan kérdezz, igen.
Igen. Péter itt viccelődik. Azért, na mindegy, oké, kérlek a kérdést.
Azt gondolom, hogy ugye van, amit tudunk, hogy például Isten saját képmására tekintően feltette az embert, ezt tudjuk. Tudunk még egy csomó dolgot. Viszont szerintem alapvetőleg hibás szoftverre és hardverre bontani ezt a dolgot. Csupán azért, mert az emberi leleményesség odáig fejlődött, hogy drótokat úgy tudott összerakni, és azt stb. Tehát lehet, hogy közelebb áll egy olyan megközelítés, hogy van a szoftver, hardware, mint egység, van a lélek, amely valamit tesz vele, és az emberi értelmünkkel szerelem fogható igazából, hogy hogy működik, meg mint is. Tehát lehet ezen gondolkodni. Ha a szoftver, akkor a növényben is van a szoftver, kell, hogy legyen. Vagy akkor mi van azokkal a reinkarnációsok kedvenc témája, az, hogy van egy szoftverünk, ami fejlődik. Teszek dolgokat és ezzel javítom. Ugyanúgy, mint a testem építem, körülbelül annyit ér szerintem a szoftverem javítása is, tehát a halálom pillanatában valószínűleg nem vihetem. Vagy vihetem a szoftver, nem vihetem, akkor...
Én ott látom a hatalmadást, hogy egy picit ugye...
Szia, Manci!
Hallottam mind a két oldalt is át a testvéreid, de azért mondjuk, hogy az úrról hangi. Mert ami csak tisztességes, ami csak jó, ami csak helyén való, arra beszélges. Bocsássatok meg, de nem kell, hogy nincs a
másságot. Valóan, köszönjük! Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy azért van szabadságunk meg megbeszélni dolgokat, amik minket izgatnak, amikre kíváncsiak vagyunk, amik nem is tudom, esetleg feszítenek bennünk, és szeretnénk rá választ kapni. Amúgy azzal egyetértek, hogy vannak olyan témák, amik igen építőek, és igen hasznosak, és vannak olyanok, amelyek annyira nem. Úgyhogy kérek mindannyiotoktól türelmet egymás felé, és ugyanakkor meg bevallom őszintén, én személyesen élvezem azt a szabadságot, amivel itt vagyunk az eredményes élet találkozón, tudunk beszélni erről is, arról is, és van, ami hasznosabb, van, ami kevésbé. Úgyhogy én visszatérnék erre az analógia dologra, és Péter, igen, neked volt egy mondatod, igen.
De csak befejezni, én ott láttam az elcsúszást ebben, hogy szerintem ez a szoftveres analógia, ez mindössze azt volt hivatott bemutatni, hogy mint ahogy egy robotnál van a szoftver, hogy a szoftver az nem egy anyagi természetű dolog. Tehát nem materiális, és ugyanúgy nekünk is a lélek nem egy anyagi természetű dolog. És ez a hasonlat szerintem nem akart ezen túlmenni. És értem, amit te mondasz, nagyon jó, amit mondasz, de tehát a hasonlat nem akart ezen túlmenni. Csak ennyit, hogy a lélek nem anyagi természetű, ugyanúgy, ahogy a szoftver is, letörlöd egy robotról a szoftvert, és nem változik súlyba, tehát nem anyagi természetű dolog.
Csak
ezt akart, ugye Péter?
Egy elvet hagy dobjak föl, mielőtt a kérdésedre visszatérünk. Az elv az az, hogy ugye Isten adott nekünk értelmet, bölcsességet, tudást, információkat. És az egyik szélsőség azt mondja, hogy semmiben sem szabad túlmenni azon, ami a Bibliában meg van írva. Tehát, hogy amikor gondolkozunk, amikor modelleket állítunk föl, akkor odáig gondolkozom, ami írva van, és egy centivel sem tovább. Én azt gondolom, hogy minden gondolkodásunkban alapul kell venni azt, ami írva van, de igenis van lehetőségünk következtetni, lehetőségünk arra, hogy tovább gondoljunk dolgokat, és azt gondolom, hogy Isten ezt szeretné is, ezért adott nekünk agyat, és értelmet, és bölcsességet. Viszont amikor tovább gondolunk dolgokat, akkor tisztában kell lennünk vele, hogy túlléptünk a kijelentett pontos definíción, ugye, ami megvan írva, és lehet, hogy a modellünkben, a tovább gondolkodásunkban tévedésekkel is találkozunk. És ezt mi örömmel elfogadjuk, ugyanakkor nem akarunk félelemből lemondani arról, hogy egy gondolkodás, egy akár modellépítés Istennek lehetőséget adjon arról, hogy kijelentsen magáról valami többet. Kijelentsen, nem jó szó, megmutasson, megértessen, megvilágosítson valamit, amit eddig esetleg egyáltalán nem láttunk. Úgyhogy én ezt élvezem. Kérlek a kérdést, vagy hozzászólást, vagy bármi is. Nem, nagyon jó, köszönjük. Ó, figyelj, nagyon köszönjük, hogy kérdeztél, hogy hozzászóltál, és hogy itt vagy, hálásak vagyunk érte. És ez tényleg egy ilyen minket nagyon izgató, nagyon kíváncsiak vagyunk. Micsoda a lélek, hogyan működik az ember, az egész teremtés. És ez pont egy olyan terület, amiről azért olyan nagyon sokat Isten nem mondott el nekünk. Ez nagyon sok találgatásra és feltételezésre ad okot. És hogyha azt hiszem, hogy megtartjuk magunkat azon a helyen, ahol azt mondjuk, hogy igen, megengedjük, hogy elgondolkozzunk ezen, de nem állítunk föl belőle tanokat és messze menő következtetéseket, akkor ez nagy szabadságunk van erre. Igen.
Mindenféle lehetőséget nyújt a technika közelében. kérdése az új szövetségnek, vagy hogy Jézusnak a családfája, tehát hogy egy csomó minden lekövetkeztethetünk onnan. Tehát nem lehetünk így, nem mondhatjuk semmire azt, hogy nem fontos.
Az ellehetetlenek így most már az emberek kapcsolatai tulajdonképpen, hogy mindenki a félök, a lóvatot, a félök, a szociálisokat. Isten maga a szeretet is alakulnak, hogy az embereknek a szükségek, a közösségek, a másosok, az internet az kinek a célet?
Soha nem az eszközben van a baj, hanem azzal, aki használ. Tehát egy tök jó eszközt is használhatsz hozzá, de nem az eszközet jó.
Szerintem amit látsz, és ebben szerintem teljesen igazad van, hogy a legtöbb technikai fejlesztést, vívmányt, a legtöbb tudományos gondolkodás, és így tovább, egy alapvetően ateista háttérből származik. Tehát olyan embereket hívunk tudósoknak, akik a tudásuk és sokszor a gondolkodásuk szintjén azok is, de a filozófiájuk szintjén viszont elkötelezettek valami mellett, amiben nem tudunk hinni. És ezért sokszor egy kalap, tehát érzés szinten egy kalap alá vesszük azt, amit csinálnak, tehát mondjuk egy technológiai fejlesztést, mint mondjuk az internet, azzal, ami az ő szívükben van, és amire az emberek többsége használja azt. De tényleg én is azt gondolom, hogy nagyon kevés dolog van, ami önmagában rossz és önmagában gonosz, hanem attól válik rosszá és gonosszá, hogy kinek a kezében milyen szívvel van. Vegyünk például egy kést. Egy kés egy gyilkos kezében egy gonosz gyilkos fegyver. Egy cserkész kezében az a bicska, amivel a nyársakat meg lehet faragni, a feleségem kezében meg az a kés, amivel a paradicsomot olyan apró darabokra tudja fölvágni a Benji-nek, hogy szinte rágni se kell. Biztos értitek. Tehát a kés önmagában az, ami egy vágóeszköz, és az a szív, amely használja, teszi egy gyilkos fegyverré, vagy akár a szükséges étel elkészítéséhez a nélkülözhetetlen eszközé. De az észrevételed, hogy különbséget akarsz tenni, hogy azt mondod, hogy nem minden jó, ami jön felénk, az tökéletes. És azt hiszem, hogy az egyik oka, miért itt vagyunk, az, hogy az érzékeink annyira kifejlődjenek a tudásunkkal, az ítélőképességünkkel, hogy különbséget tudjunk tenni. Jó és rossz, helyes és helytelen, hasznos és befogadandó, vagy kétes és inkább elutasítandó között. És ahogy a képességünk nő erre, úgy egyre szabadabban élhetünk egy őrült világban. Mert látom, hogy ez őrület, nem kell elmenekülnöm előle, bár nem is keresem, elsétálok mellette. És egyfajta hatalommal kezdek élni, különbséget téve hasznos, ehető és ehetetlen között. Igen, Attilának gyorsan, és aztán...
Akkor nem tudnám, hogy a Mózes, a Jetro, a mindjárt, az kicsoda.
Én azt hiszem, hogy a nemzetségtáblával kapcsolatos intés, amit kaptunk, nem a nemzetségtáblának, hanem a felesleges vitatkozásnak szólt. Úgyhogy, és ebben meg teljesen egyetértek, mert most ezen a ponton kit érdekel, hogy pontosan hányan vonultak ki Egyiptomból, hogy? Nem volt vita. Azt hiszem, hogy ez volt az egyetlen olyan pont, ami talán vitt egy kis időt haszon nélkül. Mert ha pontosan tudni akarjuk, hogy hányan vonultak ki, akkor azt kikutatjuk és eldöntjük utána, hogy akarjuk-e tanítani.
Csak egy gondolat még eszembe jutott most Attila, ahogy mondtad, hogy Isten azért csinálta, hogy kikutassuk. Hát ha nem azért csináltam volna, akkor mi a bálatnak teremtette volna meg galaxisok milliárdjait?
Hogyne. Ezzel mi teljesen egyetértek.
A 6000 éves emberi civilizáció alatt 5970 éven keresztül senki soha nem látta őket. És Isten a teremtésnél lenézett, és azt mondja, az utolsó időben ott lesz egy néhány pár évtized, amikor fölküldik a Hubble űrteleszkópot. Úgyhogy oda teszem nekik a milliárdnyi csillagot, hogy lássák és kikutathassák, és hogy lássák, hogy én milyen nagy vagyok. Nem?
Sajnos kiegészítve, mert a francia forradalomban tudósok azok igenis a Bibliát
fordítottak. Igen, abszolút.
Csak utána az, hogy a tudósok azok ugye elszakadtak ezt a dologtól, de odáig fejlődik, és nagyon is segítettek előre, hiszen látjuk azt, hogy a keleti népek, akiknek a elszakadtak Istentől, azután nem találtak kivizítve semmi újat.
Abszolút a modern tudomány kialakulása a bibliai gondolkodásmódban gyökerezzik. Nagyon érdekes. Kérlek. Igen. Igen. Jó kérdés.
Hogy olyan, mi hiszünk, és jó Isten velünk, és egy olyan szentírás alapján tesszük, amit teszünk meg jelenünk Istennel, ami egy belekötetlen dolog, szóval nem lehet belekötni.
Nagyon jókat mondasz, köszönjük szépen! Köszönjük, és örülünk, hogy ennek a beszámolónak is annak, amit elmeséltél. Köszönjük, nagyon hálás vagyok szépen. És akkor szerintem ígyük meg a pólánkat is. Vagy volt még egy kérdésed, igaz? Nem volt senki? Először utol... Péter, neked volt át?
Hozzászólnak, hogy teljesen
Figyelj, Péter, nem...
Sem...
nem. Oké, okay. Ez egyébként, ez, tehát ez imádnivaló. Az ember próbál a megfoghatatlanra egy megfogható modellt felállítani, és tudja, hogy a modell nem teljes, de hasznos. De legtöbbször a hozzád nem hasonlóan, nem, vagy nem hasonlóan gondolkodó ember rögtön azt veszi észre, hogy a modell hol hibázik. És közben a modellalkotónak sose az a célja, hogy... Oké, okay, Jézus példázatai. Egyetlen egy dolgot akarnak megmutatni. Mond egy mesét. Sziasztok! Sziasztok! Mond egy mesét, ahol a mese úgymond hazudik azért, hogy egy lényeges üzenetet kiemelhessen. Remélem, Jézus példázatai olyan hajmeresztőek sokszor. Az egész csak arról szól, mert egy lényeges üzenetet ki akar emelni. És szerintem a modellalkotás is valami ilyesmi. Egy összefüggésre találunk egy jó mintát, azt az egy összefüggést mutatjuk meg, a többi meg... Ne viccelj, hát persze, hogy nem igaz. Hogy értem? Hogy gondoltad?
Hogy... Bűneinek is korlátpirosak, de olyanok lesznek, mint a hó. Olyan hideg? Olyan nedves?
Ne, hogy mondhatsz ilyet? Sose lesz...
Tiszta, egy dolgot akar.
Igen.
Igen. Na, én ezt mondtam, hogy én ezt úgy értettem, hogy pusztán...